Miközben a fogszúvasodás előfordulása évtizedek óta csökkenő tendenciát mutat Európában, egy kevésbé ismert, ám annál súlyosabb jelenség robbanásszerű növekedésnek indult. A harapási rendellenességek aránya ma már eléri a 65-75%-ot a gyermekek és a fiatalok körében. A KS fogszabályozó és dentás stúdió vezetője elmondta, annak ellenére, hogy minden harmadik gyermek érintett, a szülők és az egészségügyi rendszer jelentős része mégsem fordít elegendő figyelmet a problémára. Így a felismerés gyakran éveket késik, miközben Kovács Sarolta szerint az eltérések nagy része már 6-8 éves korban észlelhető lenne, és korai kezeléssel elkerülhetők lennének a későbbi, akár élethosszig tartó egészségkárosodások. Lakatos László interjúja következik.
Azt olvasom, hogy újabb civilizációs népbetegség a harapási rendellenesség. Ez valóban így alakul, tehát ahogy megyünk előre a civilizációba, egyre több a harapási nehézséggel küzdő gyerek, fiatal, felnőtt, vagy pedig ez mindig is volt, csak nem foglalkoztak vele?
Igen, elég aktuális a kérdés, és az újabb tanulmányok és a szakmai tapasztalat is a fék melletti napi gyakorlat azt mutatja, hogy tényleg kezdünk egy civilizációs népbetegséggel szembenállni, ami a mindennapjainkban itt van. Az kérdés ez is igen, hogy régebben foglalkoztunk-e ezzel a témával ilyen mélységben, vagy nem. Viszont a különböző életkorokban vagy korosztályokban megfigyelhető harapási eltérések gyakorisága és úgymond súlyossága azért azt mutatja, hogy egyre súlyosbodik ez a dolog, ami például azt jelenti, hogy mondjuk a szüleink korosztályában megfigyelhető harapási eltérés kisebb mértékű, vagy nem annyira súlyos, mint mondjuk a gyerekek vagy az unokáknál megjelenő eltérések.
És egyébként mondjuk több száz évvel ezelőtti leleteket vizsgálva ez még durvábban kiütközik? Tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy mondjuk 500 évvel ezelőtt meg még kevesebb volt ez a probléma?
Abszolút. Sőt, az őskori meg ókori koponya leleteket vizsgálva, ugye innen indult az egésznek a felfedezése, vagy igazából a figyelem úgy fordult erre, hogy az ősi koponya leleteken az összes 36 fog bölcsességfoggal együtt jelen van, funkcióban van, és nyilván nincsen civilizációs ártalom, mint szuvasság, meg ilyesmi, egyéb fogkopások figyelhetők meg, de hogy mindegyik koponyánál azt vizsgálták, hogy magának a fogidetnek az érintkezése, meg az arckoponyának a fejlődése, mérete nagyban eltér a mai arckoponya méretétől és formájától. És nyilván ez elsősorban abban jelentkezik, hogy a 32 fog nem fér el a fogízben, megjelenik a torlódás, ami első számú tünet vagy jel akár a laikusok számára is.
És van ennek valami oka, tehát bátran nevezhetjük valóban civilizációs betegségnek, hogy mondjuk kevesebbet rágunk, vagy nem használjuk a fogunkat annyi mindenre, mert ugye az ősembernek mondjuk nem nagyon volt annyi szerszáma, tehát néha akár a fogait is használta bizonyos eszközök készítésekor. Ma meg már az emberek felsziszennek, hogyha valakinél azt látják, hogy mondjuk a fogával próbál meg kinyitni valamit.
Ez így van, hogy akkor az ősemberek mondjuk nyilván a fogazatokat a sokkal szélesebb körben, sokkal jobban használták, mint ma. És amikor ugye kezdett ez a 70-es, 80-as években tudományos alapokra kerülni a fogazati eltérések, akkor az elején a genetikát hibáztatták, és minden szakkönyv azt mondta, hogy ugye genetikailag más formájú csontokat örököltünk egyik szülőtől, nagyobb fogakat a másiktól, stb. De ez egyre inkább kezd kikristályosodni, hogy a genetikai kódunk ugye nem változott szerencsére az elmúlt évszázadok során, viszont az életmódunk az nagyban megváltozott ahhoz képest, akár 200-300-500 évvel korábbi életmódokhoz képest.
Na most mondott egy nagyon hátborzongatót, mert azt mondta, hogy már a nagyszüleinkhez képest is nagyon eltérő a fogazatunk, és már a gyerekek is sokkal problémásabbak ezen a téren, pedig itt csak egy-két generációról van szó. Lehet ez ellen tenni? Mondjuk persze természetesen most a gyerekeknél lehet a fogszabályzással, de hogy mondjuk szülőként egy fiatal ember, ha sokat rág, akkor esetleg tehet valamit azért, hogy az utódainak egészségesebbek legyenek a fogai, vagy ezért ez túlzás?
Nem, ez abszolút megelőzés kérdése, és ez nagyon egyre inkább szívügyem és napi gyakorlatommá kezd válni a prevenciónak a kiemelése, hogy nyilván szülőként úgy tudunk tenni a gyerekeink fogazatáért, hogy már csecsemőkortól odafigyelünk arra, hogy ő megfelelően használja a szájüregi izmait, a nyelvét, az arcizmait, és igen, kevesebb, először is igyekszünk a természetes anyamáról való táplálást preferálni, cumi használat, mindenféle olyan eszköz, új szopás, cumi, stb., ami felborítja az izmoknak a működését, azt érdemes lenne kerülni. Ezen felül a hozzátáplálásnál meg kerüljük a puha, hűtésített ételeket, a kisbabák is tudnak rágni foggal, fog nélkül, és ugyanúgy magához tudja venni az ételeket, ha nem turmix szóljuk le, akkor is. Viszont ebből abban tudunk neki segíteni, hogy az izomzat a jelen működésben kezd használódni, ami az arcnövekedést a megfelelő irányba tudja terelni.
A gyerekeknek akkor ezek szerint ajánlott a rágógumizás, hiszen az a rágóizmokat készteti munkára.
Sajnos a rágóguminak az állaga túl puha ahhoz, hogy bármilyen, nyilván külsőleg úgy tűnik, hogy igen, rágjuk a rágógumi, és ez valamennyire igaz is, de ennél sajnos keményebb állagú dolgok rágására lenne szükség. Meg ugye a rágógumiban a cukor, stb., az egyéb adalékok nem biztos, hogy hosszú távon jó hatású lehet.
Tehát akkor felejtsük el a kockára vágott gyümölcsöket, zöldségeket, és lehetőleg minél természetesebb módjukban adjuk a gyerekeknek, tehát mondjuk a sárgarépát még csak ne is csíkozzuk fel, hanem rágjon egy egész répát a gyerek, mondjuk, már amennyiben hajlandó. Mert ugye ez a másik probléma, hogy a gyerekek nem mindig arra vágynak, ami a legegészségesebb.
Nyilván, és tapasztalatból is ismerem ezeknek a nehézségeit, viszont igen, arra bátorítanék mindenkit, hogy ebbe az irányba próbálja őket terelni. Magok, éppgyümölcsök, nem annyira fölvágott húsok, stb. Ő meg tudja rágni, szét tudja darabolni, amennyire neki kell.
Ugye az a helyzet, hogy a legtöbb gyereknél már akkor ezek szerint ez egy adottság, tehát ezen már önmagában csak a rágással nem lehet segíteni, ehhez kell orvosi segítség is. Vagy egyébként, ha sokat rágnak a gyerekek, akkor magától is helyreállhat ez a harapási rendellenesség?
Sajnos ez önmagában nem fogja kizárólag megoldani a problémát, mert ugye egyrészt a rágás is egy nagyon fontos, de mondjuk a légzés és a testtartás is nagyon alapvető eleme az arcfejlődésnek. És általában, hogyha nem annyira hatékonyan rág a gyerek, akkor valószínű, hogy szájlégző. És ennek a kezelése is kifejezetten fontos a harapási eltérésekkel kapcsolatban.
És ma már egyébként ez kezelhető, vagy teljesen meggyógyítható egy ilyen rendellenesség? Főleg itt a légzés azért ez egy fontos dolog, mert különböző statisztikákból azt is látom, hogy a fulladásos halálok nagy része étkezés közben történik, tehát akkor ez egy nagyon fontos történet emiatt is.
Érdekes felvetés, ezt meg ilyen összefüggésben nem vizsgáltam. Az állandó és főleg az éjszakai légzés, meg a nyelvnek a helyzete az, ami meg nyilván a nyelvökéses nyelésnek a megmaradása, szóval igen, ez egy érdekes felvetés a fulladásos halállal kapcsolatban, de abszolút kezelhető ez a dolog is funkciós terápiával.
Mennyire kell ezt magánúton intézni, vagy mennyire vehető igénybe erre az egészségbiztosítás? Ugye a legtöbb embernél az a legnagyobb probléma, és Magyarországon talán ez a legnagyobb probléma, akár a fog szájhigiéniával kapcsolatban is, meg nagyon sok mindennel, hogy nagyon sok ember nem engedhet meg magának olyan alapvető dolgokat, amelyek ehhez szükségesek. És hát a magánpraxist megfizetni, azt meg ugye csak a felsőbb osztályok tudják megfizetni.
Igen, ez egy reális probléma, és abszolút egyetértek. Az egészségbiztosítási rendszer 18 éves korig támogatja a fogszabályozó kezeléseket és ehhez kapcsolódó kiegészítő kezeléseket. Viszont a legtöbb körzetben annyira telítettség van, meg túlterhelés, hogy gyakran éveket kell várni, vagy hosszú éves a várólista. Ezért azt tanácsolom minden szülőnek, aki teheti, hogy minél korábbi életkorba vigye el a gyereket fogszabályozó szakorvoshoz. Ez még itt nagyon fontos lenne kiemelni, hogy ne fogorvostól kérjünk tanácsot ilyen ügyben, hanem vigyük szakemberhez, és ott már lehet tájékozódni viszonylag korai életkorban, hogy mi várható, milyen problémákkal állunk szemben, milyen kezelési megoldások léteznek, és akkor jobban fel tudunk készülni a következő évekre akár, vagy kezelésekre.
Tehát egy ideje korán megkezdett kezelés azt is jelentheti, hogy akár 18 éves korra teljesen megszüntethető egy ilyen harapási rendellenesség?
Abszolút, és ez lenne a cél szerintem. Vagy hogy ez egy nagyon jó és reális cél lenne, hogy a megelőzésre fordítsunk, és a korai kezelésre minél nagyobb figyelmet, és ne akkor szembesüljünk a problémával, amikor már a növekedés leállt, az arcfejlődés már nem befolyásolható. Gyerekeknél ugye ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ők még fejlődésben vannak, fejlődésben lévő szervezet, és a kezelések sokkal szélesebb palettája használható az ők esetükben, mint mondjuk egy 18 éves kor fölött.
És amennyiben nem kezelnek időben egy ilyen problémát, később, felnőtt korban milyen problémái lehetnek annak, akit nem kezelnek időben?
Elsősorban a szájüregi következményeket érdemes megemlíteni, mert ez mindenkinél úgymond szinte biztosan bekövetkezik, a fogaknak a rendellenes kopása, ugye, hogy nem megfelelően állnak, nem megfelelően használjuk őket, ez később vezethet érzékenységhez, akár gyökérkezeléshez, vagy bármi ilyenhez. A torlódott fogakat ugye nehezebb tisztítani, jobban megül a lepedék, gyakrabban kialakul a fogkő, ez később fogágybetegségekhez és súlyos problémákhoz vezethet. Ezen kívül ugye egészségügyi hatásai is vannak, hogyha nem kezelünk egy krónikus szájlégzést, akár figyelemzavaroktól gyerekkorban, civilrendszeri történésekig felnőtt korban, tehát tényleg olyan összefüggéseket kezdünk felfedezni, ami gyakorlatilag az élethosszra van hatással. Csak ez ugye nem instant hatás, és ezért is írtuk a cikkben, hogy egy ilyen alaptomos járvány zajlik, hogy nem egyből érezzük a hatását, hanem évek, évtizedek szükségesek ahhoz, hogy ezeket érezzük.